Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Folytatva a második János Pál munka enciklikájának áttekintését és két hét előtti végszavunkra a tőke és a munka viszonyát érintő liberális és szocialista megoldások elégedetlenségére visszatérve, ezekkel a nézetekkel szemben emlékeztetnünk kell egy olyan elvre, amelyet az egyház szüntelenül tanított. Ez pedig a munka elsőbségének a tőkével szembeni valósága. Ez az elv nagyon szorosan kötődik a termelési folyamathoz, amelyben mindig a munka az elsődleges létrehozó ok, míg a tőke a termelési javak összességében mindig csak eszköz, vagy eszköz ok. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy az ember rendelkezésére álló legalapvetőbb tőke az Isten által a termelésben adott természeti erőforrások sokasága, ám ezek a gazdagsága csak a munka révén hasznosítható, és ugyanez a helyzet azzal a termelőeszközökben, pénz és áru formájában felhalmozott mesterséges tőkével a kapcsolatban is, amely a munka meghatározó szerepének átvételére formál igényt a modern gazdaság világában. Ám a tőkét, ahogyan az korunkban különösen fenyeget, sem elválasztani nem lehet a munkától, sem pedig fölébe nem lehet rendelni. Még egyértelműbben fogalmazva, a Szentatya szerint a munka és a tőke közötti ellentmondás forrása nem a termelési folyamat természetes struktúrájában, nem is a gazdasági folyamatban van, hanem annak egészét tekintjük, hanem abban a kölcsönösségben, amely az emberi munka természeti, anyagi, technikai, műszaki feltételeit, valamint a munkát végző ember fizikai és szellemi képességeit elválasztja egymástól. Ám ha e tényezők valamelyike az együttműködés helyett függésbe kerül a másiktól, ez a természetes, ám kényes egyensúly megbomlik. Mindarról, ami a termelési folyamatban a dolgokat jelenti, azaz a szerszámok, a tőke együttesét, csak azt állíthatjuk, hogy hatással vannak, vagy szorosan kötődnek az emberi munkához. Azt ellenben nem mondhatjuk, hogy olyan névtelen szubjektumot jelentenek, amely mintegy uralma aláveti az embert és munkáját. Ám a gyakorlatban mégis ez megy végbe a tőkének a munka feletti uralma és az azt megerősítő ökonomista gazdaságelméletek világában, ahol a munka elválik a tőkétől, majd pedig radikálisan alá is rendelődik annak. Munka és tőke szétválasztása és szembekerülése veti fel e kettő birtoklásának a tulajdonnak a kérdését. A pápa itt a keresztény hagyomány régóta vallott, klasszikusan már Szent Tamás és kortársai által megfogalmazott tulajdonfelfogását teszi a magáévá, amely szerint a sem a kollektív, sem a magántulajdon nem tekinthető ellentétesnek a természetjogból levezetett elvekkel. Így elutasítja a szocializmusnak a magántulajdont elvető, kollektivizmust propagáló követelését, de a kapitalizmus korlátlan magántulajdon jogot vindikáló gyakorlatát is, utalva arra, hogy a magántulajdon joga alá van vetve a javak egyetemes rendeltetésének és használatának. A tőkét nem lehet birtokolni a munkával szemben, nem birtokolható magáért a tulajdonért, hiszen a birtoklásnak egyedüli indoka, akár magántulajdonról, akár köz- vagy kollektív tulajdonról van szó, hogy a munkát szolgálja. A munkának a tőkével szembeni elsőbségéből következik az is, hogy a munka és a tőke világában egyaránt meg kell teremteni a személyesség elvének érvényesülését, ami ideális esetben annyit jelent, hogy a munkát végző ember sajátjaként tekint önnön tevékenysége a tőkében és a munkában megtestesülő feltételeire egyaránt, ami különösen a termelőeszközök köztulajdonba vétele esetén lehet termékeny, a személy méltóságát erősítő szempont. A labore megszerzőz gondolat menetében II. János Pál különös nyomatékkal szól a munkások jogairól, hangsúlyozva, hogy azokat csak az emberi jogok teljességének keretei között lehet és szabad értelmezni, nem hagyva azt sem figyelmen kívül, hogy maga a munka végzése alapvető feladat, azaz az ember kötelessége, de egyben joga, életének és ember mi voltának nélkülözhetetlen eleme is. Ami a munkás jogait szűkebb értelemben illeti, a Szentatya e jogokat a közvetlen és a közvetett munkaadóhoz fűződő munkaszerződések keretei között értelmezi, világosan elhatárolva e két alkalmazói szférát, és azoknak a munkát végző emberre is annak jogaira gyakorolt hatását. Ami ebben az érvelésben újdonság, az a közvetett munkaadó fogalmának bevezetése. Azt értjük alatta, aki vagy ami a közvetlen munkaadón, alkalmazón kívül meghatározó befolyással bír arra a módra, ahogyan a munkaszerződést megkötik, vagy ahogy az emberi munkát érintő többé vagy kevésbé igazságos körülményeket meghatározzák. Ebben az értelemben a közvetett munkaadó lehet személy vagy intézmény, multinacionális vállalat vagy maga az állam. A lényeg az, hogy az ő felelőssége döntően etikai, munkapolitikai természetű, hatása és illetékessége pedig a közvetlen érdekeken és értékeken túl a munka egész világának megbecsülésére kiterjed. Ami ezek után a munkás jogait illeti, a Szentatya elsőként magát a munkához, a foglalkoztatáshoz való jog biztosítását említi, amely az igazságosságon és a szociális érzékenységen alapul. Ezt a jogot különösen durván sérti a világban oly gyakori tömeges munkanélküliség, amelyet a társadalomnak, az államnak megfelelő segélyezési rendszerrel, az oktatás és képzés alkalmas alakításával, családtámogatási intézkedésekkel, mindenek előtt azonban munkahely teremtéssel vagy annak ösztönzésével kell biztosítania. Különösen fontos ez a harmadik világ országaiban, ahol tömegek, különösen a fiatal nemzedék tagjai tengetik életüket alkalmas munkalehetőség és a munkához való lehetőséget kínáló megfelelő képzés nélkül. A munkás jogai között igen fontos helyet foglal el a méltányos, az élete fenntartásához és bővített újratermeléséhez elégséges munka biztosítása. Különös nyomatékkal említi itt a pápa a családi munkabér alkalmazásának lehetőségét, a családi pótlék és a fizetett anyaság lehetőségét, általában a családanyák áldozatos otthoni tevékenységének a munkavilágában való elismerését. Ugyancsak az alapvető jogok között kell szerepelnie minden társadalmi békére és igazságosságra törekvő gazdasági és politikai rendszerben az olyan szociális juttatásoknak, amelyek az Európában sokat emlegetett szociálisan gondoskodó állam célkitűzései körébe tartoznak. Ilyen a betegbiztosításhoz, a gyógykezeléshez való jog, a pihenéshez, szabadsághoz való jog, a baleseti ellátáshoz, a nyugdíjhoz, az öregkori létbiztonsághoz való jog, amelyekről a szociális élet szereplőinek közös kötelessége gondoskodni. Nyomatékkal szól a Szentatya a paraszti munka megbecsüléséről. Szavai szerint a mezei munka nagy nehézségekkel jár. Ilyen a szüntelen és néha kimerítő fizikai erőkifejtés, az azt lenéző értékelés, amely ezt a munkát társadalmilag tekinti egészen odáig értéktelennek, hogy a parasztokban azt az érzést váltja ki, a társadalom másodrendűnek tekinti őket. Ezért egyre többen menekülnek vidékről a városokba, de sajnos az emberi méltóságot romboló feltételek közé. Ezért is volna fontos a Szentatya által sürgetett földosztás a harmadik világ országaiban, társulva a paraszti munka megbecsülésének, technikai feltételei javításának munkájával. De II. János Pál megemlékezik a vendégmunkások, a munka miatt hazájukat elhagyni kényszerülők nyomorúságáról is, és úgy fogalmaz, a kivándorlás bizonyos szempontok szerint rossz, adott körülmények között, ahogy mondani szokták, szükségszerű rossz. Mindent meg kell tenni, hogy ez az anyagi értelemben volt bent rossz, ne vonjon maga után még nagyobb, erkölcsi értelemben vett károkat. De megemlékezik arról is, hogy minden társadalomnak gondoskodnia kell azokról a rokkant emberekről, akik megélhetést, sőt, teljes értékű emberi életet jelentő munkára formálnak igényt. Különösen aktuális azoknak a gondolatoknak a kimondása, amelyeket II. János Pál a szakszervezetekkel és azok jogaival kapcsolatban fogalmaz meg. Ne feledjük, hogy amikor ezt írja, 81. januárjában járunk, Lengyelország sztrájkol, a szolidaritás a pápa teljes támogatását élvezve harcol a munkások, az emberek jogaiért és szabadságáért, a Szentatya pedig a rendkívüli állapot drámai körülményei közepette minden lehetséges módon, szóban és írásban is kiáll honfitársai jogainak és szabadságának védelmében. Ilyen körülmények között mondja a Szentatya, hogy a sztrájk eszközét a katolikus társadalmi tanítás az igazságosság határain belül megfelelő feltételek mellett törvényesnek tekinti. Olyan elemi jognak, amellyel élni jogszerű és indokolt lehet, visszaélni vele öncélú politikai eszközként vagy erőszak gerjesztésére alkalmazni viszont ártalmas és tilos. A körlevél befejező gondolat menetében II. János Pál a munka lelki értékéről szóló gondolatait foglalja össze. Ismét kiemeli, hogy a munkának gyakorlati szükségességei és haszna az ember önmegvalósításában játszott páratlan szerepe mellett különleges teológiai dimenziója is van, hiszen az Isten képmására teremtett ember munkája által részesedik a teremtő művéből. De a keresztény ember arról sem feledkezhet meg, hogy Jézus élete sem volt más, mint a munka evangéliuma, mivel ő, aki meghirdette, maga is munkás ember volt, ugyanúgy ács, miként a názáreti József. És Pál apostol is büszkén mondta magáról, éjjel és nappal fáradtsággal és erőfeszítéssel dolgoztunk, hogy közületek senkinek ne legyünk a terhére. Ám a munka a keresztény ember életében üdvtörténeti távlatot is kap, amely messze több, mint a mindennapi kenyér megszerzésének, vagy az ember habitusában rejlő tevékeny szorgosságnak a megélése. A veríték és fáradtság, amely az emberiség jelen állapotában szükségszerűen kíséri a munkát, a kereszténynek és minden embernek, aki arra hivatott, hogy Krisztust kövesse, lehetőséget nyújt arra, hogy a szeretet által részt vegyen abban a munkában, amelynek elvégzésére Krisztus jött. Az üdvössége műve a szenvedés és a kereszt halál által valósult meg. Ha tehát az ember a munka fáradalmait az értünk megfeszített Krisztussal egyesülve viseli el, valamilyen módon együttműködik Isten fiával az emberiség megváltására. Azzal bizonyul Jézus igazi tanítványának, hogy ha a maga részéről minden nap viseli a keresztet abban a tevékenységben, amelynek elvégzésére meghívást kapott. Ebből következik a munka egy olyan új teológiája, amely szerint a keresztény embernek, aki hallgatja az élő Isten igéit, és a munkát összeköti az imádsággal, tudnia kell, hogy milyen helyet foglal el a munkája nem csupán a földi fejlődésben, hanem Isten országának kibontakoztatásában, ahová a Szentlélek erejével és az evangélium igéjével valamennyien meghívást kaptunk. Kedves hallgatóim, búcsúzzunk ezzel a lelki üzenettel II. János Pál alapvető jelentőségű munkakörlevelétől, hogy legközelebb a társadalmi tanítás további építésének a 80-as években bekövetkezett fejleményeivel folytassuk. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.